Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Bár elsőre az időjárási körülmények miatt el kellett halasztani a fellövést, a hétvégén végül sikeresen elstartolt, majd a nemzetközi űrállomáshoz is csatlakozott a NASA SpaceX űrhajója. Kis Lászlóval az 5-es Lóránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
9 év után először Amerika, az Egyesült Államok ismét képes embereket az űrbe juttatni saját erőből. Ha kicsit nagyobb távlatot nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy a NASA-nak az 59 éves létezése óta ez mindösszesen az 5. alkalom, hogy egy új típusú hordozóval embert pályára tud állítani földkörüli térrészbe. Tehát ez nem egy gyakori esemény. Nagyjából évtizedenként egyszer van ilyen. Tehát ha visszanézünk ugye az űrrepülőgépre, korábban az Apollókra, a Gemini rakétákra, a többiekre, ami összesen volt, ez az 5. Tehát nem gyakran váltunk technológiát. És ugye a harmadik állítás, ami szerintem a legnagyobb jelentősége az egész eseménysornak, hogy ez most nem egy állami, úgymond cég, nem egy állami űrhivatal, állami űrügynökség, hanem egy magáncég, mint szolgáltatás nyújtotta az államnak. Ne hallgassuk el, az a SpaceX-ről, ugye, amiről beszélünk, Elon Musk-nek a űripari cégéről, azért az is igen vaskos támogatást kapott az amerikai államtól. Tehát még egyáltalán nem piaci folyamatok tartják el a SpaceX-et, tehát szükséges még időnként neki is, nem csak megrendeléseken keresztül, hanem fejlesztési támogatásokon keresztül is az amerikai államnak a pénzet, de mégiscsak eljutottunk már a 2020-ig oda, hogy ez egy privát szféra által nyújtott szolgáltatásként költséghatékonyabbnak bizonyul, mint az államilag kifejlesztett űrrakétáknak a használata. Úgy itt nagyságrendileg azt szokták mondani, hogy az oroszoknak fizetnek 89 millió dollárt per COPS per indítás, itt pedig 55 millióba meg lehet úszni az egészet, tehát majdnem felére lehetett vinni az árát a fölnyújtatásnak. Persze még ez is drága, hát azért ne hallgassuk el ezt, tehát ez nagyon kevés ország tudja ezt megengedni magának, de minden modern dolog kezdetben nagyon drága volt.
Új típusú hordozót említett, de valahol mégiscsak visszanyúltunk a gyökerekhez. Ugye az űrsiklók teljesen más technológiával, technikával működtek, most egy picit inkább a múltba nyúltunk vissza ezzel az űrhajóval.
Hát ugye nem teljesen, mert ugye az űrrak maga az első fokozat az újrahasznosítható. Tehát nem egy ilyen nagyon drága és nagyon megbízhatatlanul működő űrsiklót használunk, hanem egy olyan rakéta együttes, aminél az első fokozat nagyon szépen automatikusan visszaszáll egy tengeren úszó ilyen drónhajónak a felszínére. Ugye ez a nagy innováció, amivel ténylegesen olcsóbbá tudják tenni a SpaceX munkatársai az indítást. Na most várjunk, hát azért alapvetően az űrbe juttatásnál a fizika az úr. A földről följuttatni valamit földkörüli pályára, annak megvan a maga fizikája. És egyértelmű, hogy oda nagy sebességekre kell földgyorsítani, hiszen a föld felszínén 0 km per szekundum sebességgel mozgunk, a földkörüli pályán 8 km per szekundummal mozgunk, tehát van egyfajta kötelező nagy gyorsítási igény, amit rakétákkal tudunk a rakétahatás elvét felhasználva megvalósítani. Ezért van az, hogy az igazi kirajzáshoz, úgymond a naprendszeri kirajzáshoz, nem az a lesz majd a hosszú távú megoldás, hogy akkor egyre több rakétát küldünk és szennyezzük magát az földi atmoszférát ezekkel, hanem föld körül keringő, úgymond űrbéli gyárakat kell kiépítenünk. Tehát ott kell összeraknunk adott esetben űrbéli bányászattal megszerzett nyersanyagokból továbbfejleszteni dolgokat. Tehát a föld igen mély gravitációs potenciál gödrébe nem kell lehozni föltétlenül azokat a nyersanyagokat, amiből aztán összerakjuk a további eszközeinket, amivel még távolabbra eljutunk. Tehát ez a gravitációból való kiszakadás, ennek az ugye legelső lépése a nemzetközi űrállomás, ami mindösszesen egy darab és iszonyatosan drága volt, és nagyon mondjuk így az, hogy csúcs teljesítménye a modern emberi technikai civilizációnak, ez még valójában egy annyira kis lépés az a távlati kirajzás felé, hogy még ezt el se tudjuk képzelni.
Említette, hogy az első fokozat visszaszáll a földre, a kapszula maga újra hasznosítható? Tehát amikor visszatér, akkor azt nyilván rendbehozatal után újra ki lehet lőni?
Hát erre most nem mernék rá megesküdni, de én azt gondolom, hogy igen. Ugye ez egy érdekes kérdés, hiszen a visszatérő kapszulát éri a legnagyobb hősok. Ugye amikor lényegében be kell hatolni a Föld légkörébe, fölizzik az egész. Ugye a legutolsó Space Shuttle katasztrófát is az okozta, hogy ott a hő pajzsnál ilyen téglák kiszakadtak, és aztán az egész fölrobbant ennek hatására. Tehát nyilvánvalóan ezt nagyon jó ki kell találni, józan paraszti észre gondolkozok, akkor szerintem azok is újrahasznosíthatóak lesznek.
Mire alkalmas ez az űrhajó? Ugye most láttuk, hogy ketten utaztak vele, de voltak üres székek is. Lehet vele például teherszállító feladatokat is ellátni? Ugye annak idején az űrsikló előnye volt az, hogy nagy tehertérrel rendelkezett, és űrhajósokat is vitt.
Ugye 7 űrhajósra van méretezve, illetve hát a 7 űrhajós, hogyha átlagos méretű emberekbe gondolkozunk, az mondjuk nem elhízott emberek általában az űrhajósok, hanem szálkás, izmos testű, fiatal és idősebb hölgyek és urak. Tehát mondjuk azt, hogy ilyen 70-80 kilós emberekből 7 darab az ugye összesen fél tonna, tehát az biztos, hogy ha már csak az emberekbe gondolkozunk a felszerelésükkel együtt, akkor tonnás nagyságrendhez jutunk el. Tehát az biztos, hogy tonnás tömegű hasznos terhet földköli pályára juttatni sem könnyű. Ugye az Európai Ügynökség most dolgozik az Ariane 6 rakétán, ami majd, amikor működik valamikor a 20-as évek közepe felé, akkor lesz képes talán 2,5 vagy 4 tonnát egy lövéssel följuttatni. Tehát azért, tehát az biztos, hogy egy ilyen tonnás valamit az űrbe juttatni, az egy magába is egy eredmény. És ugye ez is mutatja azt, hogyha mi most gyárakat képzelünk meg, hogy kirajzani a Hold felé először, aztán a Mars felé, bázist akarunk itt ott, tonnák ezreire lesz szükség, azokat nem a Föld felszínére fogjuk fölvinni, mert különben az Isten pénzét is ki kell ráfizetni.
Ezt a mostani kilövést nagyon nagy érdeklődést követte, a NASA is élőben közvetítette, de innen Magyarországról is élőben nézhetük magyar kommentárral a történteket. Mennyire volt sikeres ez a magyar közvetítés? Mit tapasztaltak?
Több közvetítés volt még itt Magyarországon, és ugye én magam személyes érintettségem okán a Schwab-i csillagvizsgálónak a Facebook live eseményére hívnám fel a figyelmet. Ugye amikor április végén 30 éves volt a Hubble űrtávcső, akkor vágtunk bele ilyen média kísérlet módján, hogy élő videókkal közvetítettünk, vagy előadásokat és kérdezfelelek interaktív eseményeket kezdtünk el létrehozni. Több száz fő kattant úgymond ránk, és akkor ezt május során tovább fejlesztettük egy élő csillagászat magazin műsor sorozatban, és akkor ebben robbant bele a SpaceX közvetítés, amit hál' Istennek nem az én idősödő fejem kommentált, hanem 2 egyetemista, fiatal ember, Szabó Norton és Sós Benjamin, ők a fülükbe hallgatták az angol közvetítés szövegét, nézték a képeket, és aztán magyarul rendkívül szakszerűen, ahhoz képest tényleg, hogy 20 éves fiatal emberekről beszélünk, adták az adást, és hát egy olyan hatású, mondjuk visszhangot tudtunk így elérni, annyi ember ezzel tudtunk jutni, amit klasszikus előadásokkal, vagy hasonló ilyen, nem is tudom, öntevékenyen szerveződött események keretében soha nem lettünk volna képesek. Tehát mondjuk így azt, hogy az űrkutatás, ez a hirtelen a Dragon fölbocsátásnak egy járulékos és nagyon jótékony hatása lett az, hogy a csillagászatot, űrkutatást népszerűsítő szervezetek, intézmények itt az országban is, akik reagáltak erre az eseményre, ezekre az eseményekre, nagyon pozitívan el tudták magukat adni ezen esemény keretében. Tehát én azt gondolom, hogy talán még korai lenne azt mondani, hogy hasonlóan úgymond szexi az űr, mint volt mondjuk a 60-as évek végén, 70-es évek elején, amikor az emberes holdutazások történtek, mert hát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon más fokozatba kéne kapcsolni az űrkutatást, de legalábbis most úgy kizökkent, és jó értelembe véve kizökkent az űrkutatásnak a média képe itthon is, és a világban is.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!